Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, vízkeresztünnepe utáni utolsó vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölve, megírva találjuk Máté evangéliumának 17. fejezetében az első verstől a 9. versig a következőképpen. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, vannak szólások, igazságok, amiket az ember úgy személyesen, mélyen átél. Hadd idézzek most egy ilyet, amit én is személyesen átéltem. Így hangzik: az alföldi gyereknek a halom is hegy. Más fordításokban a bucka is hegy. Testvérek, jól tudják, hogy Békés megyében születtem, majdnem mondhatom, hogy néhány kilométerrel odébb, ahol a régi Nagy Magyarország közepe volt, szinte az Alföld közepén. Hegyeket sosem láttam. Gyermekkorom úgy telt el, hogy a magasságok vonzása az mindig különös élményt jelentett számomra. Legyen az a szomszédnak a padlás följárója, magas fa, szénakazal teteje, vagy kisebb halmok. Aztán talán olyan 10-11 éves lehettem, amikor először szüleimmel elmentünk nyaralni a Mátrába. Aztán minden esztendőben elmentünk 8-10 napra Mátra Szent Imrére. Mondanom sem kell, hogy a hegyek látványa mindig különös érzéssel töltött el. Nekem, mint alföldi gyereknek, a felhők fölött lenni valami különös élmény volt. Lent a völgyben látni a felhőket, és hogy én a felhők fölött vagyok, ez valami nagy különlegesség volt számomra. Mondhatnám úgy is, egy kicsit nekem az volt a mennyország. Nem csak azért, mert együtt volt a család, hanem azért is, mert egészen más volt, mint a hétköznapok valósága. Mai igénk egy ilyen darabnyi, kis felhőnyi mennyországról tudósít. Arról van benne szó, ahogy hallottuk, veszi Jézus magához a 3 tanítványt, akik a, úgy lehetne fogalmazni, a legbizalmasabb tanítványi kör voltak, hiszen volt a 70-es tanítványi kör, aztán volt a 12, és volt Péter, Jakab és János, a 3-as, akiket kiválasztott arra, hogy felmehessenek vele a hegyre, ahol különös, igen különös élményben volt részük. Mert hogy megszületünk ebbe a világba, aztán élünk ebben a világban, és néhányszor sikerül megfogalmaznunk, hogy egész életünk nem más, mint egy menetel az Isten felé. Egy masírozás. És akkor vannak pillanatok, amikor tényleg csak a pillanat tölt részében, de tudjuk, hogy az Isten az velünk van, Immanuel, tudjuk azt, hogy igenis átemel majd minket ebből a látható világból, az ő láthatatlan világába, hogy egyszer aztán színről színre láthassuk őt. Mert hogy tudjuk, ismerjük az ószövetségi történetekből, Istent soha senki sem látta. Ha látta, akkor meg kellett halnia, gondoljunk csak Lót feleségére. Nagy ám a kíváncsisága az embernek, hogy láthassa az Istent. Tessék csak visszaemlékezni Illés prófétára. Ő is nagyon akarta látni az Istent. Könyörgött is, hogy megláthassa. Aztán elvonult az Isten. És láthatta az Istent hátulról. Hátulról látni az Istent is valami olyan nagy remegéssel tölti el az embert, amely remegést néha átérezhetünk mi is. Amikor visszatekintünk, és akkor egyértelműen látjuk, hogy ott és akkor megsegített minket az Isten. De amikor belejön a mi életünkbe, váratlanul belevillan az Isten szeretete, az Isten kegyelme, az Isten nagysága, akkor egy pillanatra megremegünk. Ahogyan megremegtek annak idején a pásztorok is, mikor az angyalok, megnyílt az ég, ugye, és az angyalok odajöttek. Amikor a szakrálisnak, a szentséginek a fénysugara rávetődik a mi életünkre, akkor törvényszerűen megremegünk. Aki nem remeg meg, azon talán az Isten sem tud segíteni. Mert ennél nagyobb üzenet nincs ebben a világban, hogy az Isten szeretete itt van közöttünk. És el lehet menni közömbösen emellett ebben a világban. Mert hogy akkora hatalmat adott az Isten az embernek, hogy megtagadhatja őt. Tessék csak arra gondolni, hogyha az Isten akarta volna, megtehette volna, hogy még most is ott lennénk a paradicsomban. De nem. Istennek úgy volt tetszésére, hogy önálló lények legyünk. Mindenki külön-külön, más és más. És amikor ez a világ bele akar minket tenni egy nagy-nagy fazékba, és össze akarja keverni az egészet egyé, valami szószt csinálni belőle, ami úgy hangzik, hogy modern, meg technikai, meg forradalmi, meg lehetne a jelzőket ide citálni. A valóságban ez egy Isten ellenes procedúra. Mai igénk arról tudósít, hogy a mennyország leszállt. Mert hogy az ember nem tud eljutni a mennyországba. Csak szeretne, csak akarna, de önmagától nem tud eljutni. Ezért az Isten jelként egy darabka mennyországot lehoz ennek a három tanítványnak. Ott van Mózes, ott van Illés, és ott van Jézus. Mózes megtestesíti a törvényt, Illés megtestesíti a proféciákat, és Jézus pedig megtestesíti, jelzi a legnagyobbat, és ezért áll középen a szeretetet. És mindezt, hogy ne semmisítse meg ez a tudás Pétert, Jakabot és Jánost, egy felhőbe borítja az Isten. Valami olyan titokról van itt szó, amit a tanítványok talán nagyon szívesen elmondtak volna a többieknek. Gondoljuk csak el. Visszamennek, és azt mondják, hogy képzeljétek el, ott fenn a hegyen mi történt? Jézus, még mielőtt ezt megtennék, azt mondja nekik, talán éppen azért, mert belelátott a lelkükbe, azt mondja, el ne mondjátok, Miért? Azért, mert aki személyesen nem élte ezt át, ezt a csodálatos titkot, szenzációt lát csak benne. A titkot pedig minek magyarázni? Luther Márton is azt mondja, hogy a titkot nem kell magyarázni. Vannak titkok, amelyeket el kell fogadni. Péter megszólal, mert hogy különös helyzetben van, olyan szép ez a régi magyar szavunk, hogy révületbe esik. Mert hogy itt határán van a mennyeinek és a földinek. És azt mondja, hogy Mester, jó nekünk itt lennünk, készítek, vagy készítsünk sátrat, egyet, Mózesnek, egyet Illésnek, egyet neked. A sátor, nem olyan sokszor előkerülő szóról van szó a Bibliában, a sátor az ideiglenességnek, a múlandóságnak a jelképe. Ahogyan mondja az írás, egyszer a mi földi sátorunk elbomol. Milyen szép kép. Amikor a sátor elbomol, hogy aláereszkedik a ponyva, szépen kimegy alóla a levegő, és elsimul. A halálról van szó. Elbomol a sátrunk, és ebben a sátorban, gondoljunk csak Pál apostolra, aki azt mondja, sőt azt kérdezi, hát nem tudjátok? Nem tudjátok, hogy a ti testetek az a Szentlélek temploma? Ami egész életünk, egy sátor, amiben ott lakozik a titokzatos Isten. A pusztai vándorlás történetei mind-mind ezt példázzák. Vándorolunk születés és halál között, hosszú ez a vándorút, de Isten ott van mindig velünk, és vezet. Ahogy az Ószövetség népét vezette nappal, füstoszlopban, éjjel tűzoszlopban, ugyanúgy jeleket is tesz ma az Isten. És mi követhetjük ezeket a jeleket. Ezek a jelek azonban titokzatos jelek. Nem olyan jelek ezek, amelyeket szenzáció hajhász módon aztán oda lehet dobni mások elé. Ezek a jelek nekünk jelek. Pontosítok, ezek a jelek nekem jelek. Mert hogy Istennek nem csak arra volt hatalma, hogy különböző féléknek teremtsen meg minket, hanem arra is, hogy az egyik embernek ilyen jelet adjon, és a másiknak pedig olyat. Egy bizonyos, hogy az Isten jeleket ad ebben a világban. Ha megnézzük ezt a történetet, akkor a történet vége felé arról kapunk tudósítást, hogy mennek le a tanítványok Lukácsnál, és olvashatjuk, hogy mikor leérnek, akkor ott maradt ugye a többi 9, és ők próbáltak gyógyítani Jézus nevében. Nem sikerült. Olyan kontrasztos, amikor azt mondja Jézus, ó, hitetlen nemzedék, meddig kell még elszenvednem titeket? És aztán meggyógyítja azt a holtkórosat a hegylábánál. Fönt, a hegy tetején az Isten jelen valósága, az Isten ereje és a hatalma nyilvánvaló. Amikor lejönnek a hegy lábához, akkor ott pedig nyilvánvaló a világ hatalma és ereje. A 9 tanítvány semmit nem tud tenni. Hiába a Jézusi név vagy erő emlegetése, nem történik semmi. Eszembe jut egyik kedves barátunknak a gyermeke, aki teljesen normális életet élt, főiskolára járt, egy szép szál fiú volt, velem egyidős, mikor is belekeveredett egy csoportba, egy karizmatikus csoportba, és megpróbáltak csupa jó szándékból olyan betegeket gyógyítani, akiket nem lehet meggyógyítani. Legalábbis jelen tudásunk szerint nem. Tolókocsis betegekről volt szó. Jézus nevében próbálták őket fölállítani. Nem sikerült. Az viszont sikerült, idézőjelbe téve, ennek a fiúnak az életében, hogy vallásos zavarodottá vált. Ha jól emlékszem, 27 vagy 28 pszichiátriai kezelést kapott. Nem segített rajta egyik sem. Egy bizonyos, hogy ebben a világban, amiben mi élünk, és meghatározza a mi életünket a világ ereje, ebben a világban ott van az Isten is. De csak akkor, hogyha képesek vagyunk belehelyezkedni az Isten láthatatlan világába. Ez pedig, és a keresztény vallás az egyetlen egy vallás, amelyik ezt kimeri mondani, egyedül nem megy. Az összes többi vallásban, vagy világnézetben utakat ajánlanak fel. Sőt, nagyon toleránsak a világvallások, és némelyik azt mondja, hogy neked kell megválasztani az utat, hogy eljuss a teljességhez. A keresztény vallás pedig azt mondja, hogy nem megy. Egyedül nem megy. Hogyan is juthatna el a végeshez, a végtelen, ha nem a csodában, és hogyan juthatna el a véges, a végtelenhez, ha nem a csodában. Csak is így történhet meg a találkozás. Ünnepi pillanat ez, amikor egymásra talál az Isten és az ember. Szívet, lelket, egész életérzést megremegtető találkozás ez. Olyan ez, mint amikor együtt van a család. Vannak családok, akik még karácsonykor sem tudnak találkozni. És vannak olyan családok, amelyek már sosem fognak találkozni, mert a családból elhunytak azok, akik alkották a családokat. Így aztán, ha vannak még pillanatok és lehetőségek, akkor éljünk ezekkel. Hogy az ünnepes pillanat ott maradjon a szívünkben, mikor együtt a család. Gyönyörködni kell ezekben a pillanatokban. Magyarázni lehet, de nem sok értelme van. Ezt élni kell. Élni kell az ünnepes pillanatokat. Tessék megnézni ezt a mai világot, hogy mennyire nem tud ünnepelni. Ha csak saját gyermekeimre tekintek, és arra, hogy milyen ünnepek voltak az általános iskolában, akkor elszomorodok. Talán még az alsó tagozatban voltak aranyosabb ünnepek, ahol tényleg mozgatták a gyerekeket, tényleg örömmel ott voltak. Felső tagozatban az ünnep már azt jelentette, hogy úgy üvöltött a hangszóró, hogy a gyerekek nem csak egymással nem tudtak beszélni, de belefájdult a fejük. Micsoda lelketlen pedagógusi hozzáállás ez. Meg is lesz az eredménye, félreértés ne essék. Ugyanúgy, ahogy az istentelen életet élő családapák és családanyák elhanyagolva gyermekeiket fölnevelnek, vagy föletetnek egy nemzedéket, akiknek a szívében talán már a vágy sincs ott az Isten után. Azt sem mondják, hogy jó nekünk itt lennünk. Mert sosem volt az életükben olyan pillanat, amikor azt mondhatták volna, hogy jó nekünk itt lennünk. Mert nem volt egyetlen egy olyan alkalom, amikor otthon ne veszekedtek volna a szülők. Nem volt egyetlen egy olyan alkalom, amikor őszinte szót hallottak volna. És ezért talán így indirekt módon is keresve az ő boldogság morzsáikat bandákba verődnek, pótszerek után nyúlnak, pedig valahol eszelősen, mint minden fiatal, az Istent keresik. Az ünnepi pillanatok, azok mindig istenes pillanatok. Sátrat kellene verni, úgy, ahogyan Péter ezt tenni akarta. De hát menni kell, le kell jönni a hegyről, mert várnak a feladatok. Jézus, ahogy ott bandukol lefelé a három tanítvánnyal, csak azt mondja, ne szóljatok senkinek mindenről. Nem mondja, de a tanítványok talán érzik, hogy azt kell tenniük, amit Mária is tett. Mindazokat a dolgokat, amiket ott, fönt, az Isten közelében átéltek, egyben érezték és látták, és tanulták, mit jelent a törvény, mit jelent a profécia, mit jelent a szeretet. Mindezt a szívükbe zárták, és ott forgatták. Ha több ember lenne ebben a világban, akik az Isten ügyét a szívükben forgatnák, akkor más lenne ez a világ. Szebb lenne, meg jobb lenne. Teljes sosem lesz, mert akkor nem lenne értelme az Istennek. De Isten közelít ebben a világban, és amennyire nekünk ez lehetséges, segít, hogy felfogjuk, mit jelent istenesen élni ebben a világban. Ne feledjük el a római levelet. A világ várja az Isten fiainak a megjelenését. Az Isten fiak mi vagyunk. Nem kell hozzá hatalmas nagy missziói lelkület, hogy bizonyságot tegyünk az Istenről. Az, hogy eljövünk vasárnapról vasárnapra, az, hogy tudjuk, merjük mondani gyermekünknek, hogy van alternatíva az Isten megoldása, az már misszió. Normálisan élünk ebben a világban, az már misszió. Nem kell elmenni Afrikába, és nem kell megtéríteni az afrikaiakat. De itt, a mi világunkban, ahol levertük a mi sátrunkat, itt bizony szólni kell az Istenről. Leghitelesebben úgy szólunk, hogyha éljük az Istent. Istent élni azonban csak akkor lehet, ha szívünkbe zárjuk mindazt, amit ott, a hegyen megtapasztaltunk vele együtt. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, ismered szívünket, és tudod, milyen nehezen tűrjük, hogy nem látásban, hanem hitben kell járnunk. Hiszünk, Urunk, de légy segítségünkre, amikor hitetlenkedünk, és csak annyit mutass meg erődből, hogy már most eljussunk a hit bizonyosságára, egykor pedig örök dicsőséged látására. Amen.